Igazából ezeknek a fermentált italoknak nagyon nagy történelme van, sőt az emberi történelem részben miattuk jöhetett létre, ugyanis amikor elkezdődött a civilizációnk, és városba költöztünk, nagyon nagy problémát jelentett általában az, hogy nem volt tiszta víz, és nem tudtunk vizet fogyasztani. És akkor rájöttek, hogy hogyha ők választják ki, illetve ha mi választjuk ki azokat a baktériumokat és élesztőket, amik belekerülnek a vízbe, és azt fogyasztjuk el, akkor az nekünk jó lesz, és tápláló, és ugyanúgy egy erjesztett dolog, és ugyanúgy vannak benne baktériumok, tehát nincsenek kiolva belőle teljesen. Viszont az egészségügyi állapotunknak is jobbat tesz, illetve tudjuk biztonsággal ezeket fogyasztani. Igazából elkezdődött így nagyjából 100 éve, hogy a világháború körül egy ilyen háború a baktériumok ellen, amit kicsit, hogy mondjam, túltoltunk.
Mint oly sok mindent, így a történelem folyamán.
Igen, ott az ipari mezőgazdaság és a baktériumok elleni háború azért az ott valami félrement, de úgy érzem, hogy mostanában kezd visszakanyarodni a felé, ami egy sokkal fenntarthatóbb irány, és én is szeretnék része lenni annak a mozgalomnak, aki segít visszavinni minket a természetes életmódunkba.
Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A fine diningtól a háztáig, minden a hazai gasztróról.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu Filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és Jankovics Márton ül mellettem.
Sziasztok!
És mielőtt a mai vendégünket bemutatnám, csak nagyon gyorsan szeretnék kérni arra a hallgatóinkat, hogy regisztráljanak a 24.hu-n. Akit érdekelnél bővebben, azt a beszélgetéshez tartozó keretcikkben ezt bővebben kifejtjük. Most viszont akkor bemutatnám Farkas Fruzsinát, aki itt van velünk. Natural sommelier, az ő leírása annak, amit ő pontosan csinál, de egyébként ez annyit jelent, hogy fermentált italokkal foglalkozik. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok, és én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek.
És veled kapcsolatban egy igen friss hír az, hogy te egészen februárig, vagy januárig a Salt Budapest étteremben dolgoztál, most viszont önállósítottad magad, és önálló vállalkozást indítottál. Mivel indokoltad ezt a váltást, és hogy mivel fogsz pontosabban foglalkozni?
Hát volt pár nehéz döntés az életemben, és ez szerintem a top 3-ba volt, hogy eljöjjek a Saltból, mert nagyon-nagyon szeretem az egész csapatot, és nagyon hiszek benne, amit ott csináltunk, és most ők csinálnak.
Igen, egy Michelin csillagos étteremről van szó, ez csak a gasztronómiában kevésbé jártas hallgatók.
Ami nekem a Michelin csillag mellett még fontosabb volt, az egyrészt a zöld csillaga, amit a fenntarthatóságért való munkánkért kaptunk. Nagyon sokat tettünk abba, hogy minél kevesebb legyen, vagy minél kisebb legyen a lábnyoma az étteremnek, és minél jobban együtt tudjunk dolgozni a természettel, és ezt visszaadni az embereknek kicsit ilyen már-már edukatív jelleggel, és egy vacsoratapasztás során sokat mesélünk a gyűjtögetésről, alapanyag használatról, ami fontos. Igazából nekem a döntésemhez az vezetett, hogy szerettem volna így a saját dolgomat elkezdeni megvalósítani. Úgy gondolom, hogy a fine dining az egy kicsit olyan, mint egy élsport. Egy bizonyos korig az ember így tudja nagyon csinálni, de hogy bele kell számolni azt, hogy például a magánélet, meg igazából mindened az éttermen belül zajlik, és nehéz mellette a családoddal többet foglalkozni, és nekem ez egy nagyon fontos döntés volt, hogy most már én tudjam eldönteni azt, hogy mire szeretnék időt szánni, és mennyit, és azt hogyan szeretném beosztani.
És akkor mi az, amit most csinálsz?
Most március 1-től indítottam be igazából a vállalkozásomat, és amikkel inkább foglalkozom, az, hogy embereknek, magánszemélyeknek, illetve vendéglátóhelyeknek juttatom el azt a tudást, amit a fermentált italokkal kapcsolatos, tehát workshopok formájába, akár egy-egy termékfejlesztéssel. Onnan jött az ötlet, hogy januárban csináltam egy száraz januárt életemben először, és nagyon érdekes tapasztalás volt az, hogy mennyire nincs kínálat, hogyha alkoholmentes italt akarsz fogyasztani. Tehát, hogy ha túllépünk itt, tehát, hogy Én egészségügyi szempontból választottam azt, hogy nem szeretnék alkoholt fogyasztani, úgyhogy innen kihúzhatjuk rögtön az összes Coca-Cola, nem tudom, különböző üdítőleveknek a nevét, mert az igazából tele van cukorral, és ugyanúgy nem egészséges, mint hogyha alkoholt fogyasztanék. Viszont maradt általában az almafröccs, vagy a citromos víz, ami azért, hogyha elmész egy nem tudom, beülsz valahova a barátaiddal, akkor nem szeretnél ilyeneket fogyasztani, és inkább egy alternatív megoldást kerestem, és úgy gondoltam, hogy nincs, úgyhogy majd én megadom.
Igen, itt nekünk volt már olyan vendégünk, aki fermentált zöldségekkel foglalkozott, volt olyan vendégünk, aki kombucsával készült üdítővel, és volt olyan is, aki alkoholmentesített borokról beszélt. Te valahogy ennek a három szöknek így a közös metszetében vagy. Mesélj valamit a fermentált italokról, tehát hogy ez mi sorolható ide, és mit kell róla tudni annak, aki mondjuk a gombucsán kívül még nem olyan találkozott ilyennekkel.
Igen, én azért is választottam ezt a natural sommelier kifejezést, tehát egy természetes sommelier, vagy natur sommelier, hogy ide bevehetjük ugye a természetes módon készült borokat is, tehát egy nem vagyok csak alkoholmentes repertoárban, hanem szívesen beleveszek bármit, ami úgy gondolom, hogy a természettel összhangba készül el. Igazából ezeknek a fermentált italoknak nagyon nagy történelme van, sőt, az emberi történelem részben miattuk jöhetett létre, ugyanis amikor elkezdődött a civilizációnk, és városba költöztünk, nagyon nagy problémát jelentett általában az, hogy nem volt tiszta víz, és nem tudtunk vizet fogyasztani. És akkor rájöttek, hogyha ők választják ki, illetve ha mi választjuk ki azokat a baktériumokat és élesztőket, amik belekerülnek a vízbe, és azt fogyasztjuk el, akkor az nekünk jó lesz és tápláló, és ugyanúgy egy erjesztett dolog, és ugyanúgy vannak benne baktériumok, tehát nincsenek kiolva belőle teljesen. Viszont az egészségügyi állapotunknak is jobbat tesz, illetve tudjuk biztonsággal ezeket fogyasztani. Igazából elkezdődött így nagyjából 100 éve, hogy a világháborúk körül egy ilyen háború a baktériumok ellen, amit kicsit, hogy mondjam, túltoltunk.
Mint oly sok mindent, így a történelem folyamán.
Igen, ott az ipari mezőgazdaság és a baktériumok elleni háború azért az ott valami félrement, de úgy érzem, hogy mostanában kezd visszakanyarodni a felé, ami egy sokkal fenntarthatóbb irány, és én is szeretnék része lenni annak a mozgalomnak, aki segít visszavinni minket a természetes életmódunkba.
Tehát tulajdonképpen a baktériumok részleges rehabilitálásának a fermentált italok kiújul divatja is, és ezt a divatot, vagy ez most nem ilyen degradáló szóként használom, hanem irányzatot, vagy növekvő népszerűségét most hogy látod egyébként? Mondod, hogy ugye a vállalkozásod is erről szól, hogy akkor átadd azt a tudást éttermeknek, vagy akár magánszemélyeknek, hogy mekkora az igény erre, mert mondtad, hogy hát januárban azzal szembesültél, hogy nincs túl nagy választék, de az igény úgy, tehát hogy inkább úgy látod, hogy csak a tudás hiányzott ehhez, vagy úgy nagyon nem is gondolkodnak ilyesmiben általában a vendéglátók mondjuk?
Hát ez az egész ilyen mozgalom, amit mondtatok is, ez nagyjából a 90-es évekből indult Amerikából, ahol ugye az üdítőknek, ahonnan indultak az üdítők is, és utána ők kanyarodtak először vissza ezekhez az italokhoz. És így elér Magyarországra, de én úgy látom, hogy most én például elég sokat utazok a témába, vagy tanuljak voltam, most Münchenbe megyek, Kopenhágába, Londonba, és ezeken a helyeken már nagyon-nagyon befutott, és nagyon nagy népszerűségnek örvend mindenféle ilyen kézműves, ha szabad ezt a szót még használni, ital, meg ital különlegességek. Magyarországon én azt látom, hogy itt azért az emberek általában picit zárkózottabbak, amikor a gasztronómiáról van szó mindenféle tekintetben, és itt picit piacot is kell teremteni, tehát hogy itt nem lehet csak úgy betörni a piacra, itt az igényt részben szerintem edukációval meg lehet teremteni, és nagyon sok magyarázat arról, hogy miért olyan fontos a probiotikumoknak a bevitele az egészségügyi szempontokból, miért jó esetleg akár cukorbetegeknek is fermentált italokat fogyasztani. Hát ugye Magyarországon az alkoholizmus az egy egész nagy problémát jelent, és ezek az italok szerintem részben megoldást tudnának arra is nyújtani.
Eddig a fermentált italokról csak általánosságban beszéltünk, de akkor konkretizáljuk, hogy pontosan mit értesz fermentált italok alatt.
Én itt három nagy kategóriára osztanám, amivel én foglalkozom, és akkor emellett még van végtelen másik. Van egyrészt a kombucsa, amit gombateaként is ismernek Magyarországon. Ennek volt egy nagy hulláma, itt a 90-es években lehetett a TV-show-ba kapni ilyeneket, és akkor sokan elkezdtek, majd ez picit elhalt, de hogy ez a legismertebb a három ital közül, amit mondani fogok. Itt egy ecetsavas erjedés történik, egy úgynevezett SCOBY segítségével, ami igazából arról szól, hogy egy édes teából a cukrot átalakítják ezek a mikroorganizmusok, és különböző egészséges anyagokat, savakat, enzimeket termelnek. Nagyjából én ezt hallottam egy videóban a múltkor, vagyis igen, hogy olyan ezeknek a baktériumoknak a kombucsába lévő erjedés, mint hogyha az amerikai Navy Seal-eknek lenne egy kiképző tábora, mert a gyomrunk az egy olyan savas és olyan megterhelő közeg, hogyha a kombucsás erjedést kibírják ezek a baktériumok, akkor nem lesz semmi baj a gyomrunkba sem, és ott is fognak tudni egészségesen élni. Igen, ez kis kitérő, ez volt a kombucsa.
Tehát akkor ők kommandósai tulajdonképpen.
Igen, és amikor bekerülnek a gyomrunkba, már olyan erősek, hogy ott a rossz baktériumokat rögtön le tudják győzni, meg el tudják előlük enni a tápanyagot, és pont ezért tesz olyan jót a bélflóránknak. Ugye amúgy a gyomrunkban és az egész testünkben nagyon-nagyon sok.
De ezt akkor hozzátartozik, és talán korábbi megszólalásaidban beszéltél is erről, hogy ezt inkább kúraszerűen érdemes fogyasztani, mint úgy, mint mondjuk valami, nem tudom, nem napi több litert érdemes ebből meginni, mint folyadékbevitelként.
Igen. A kombucsánál abszolút lenne, hogyha az elején valaki elkezdi ezt fogyasztani, akkor ilyen napi 1-2 decinél is nem is javaslok többet. Azért én azt gondolom, hogy az én gyomrom most pultkor azon nevettem, hogy ha egy ilyen matchboxot megennék, akkor valószínűleg azt is lebontanám. tehát hogyha ezek az üdítő italok, azért egy kombucsát így nyáron kis jéggel 3-4 decit azért már simán meg lehet inni, úgyhogy jól érezze magát tőle az ember. A vízi kefír, amire mindjárt kitérek, az meg pláne baráti, tehát abból literszám is lehet inni, és a gyömbért sörből szintén. Szóval meg is említettem a másik kettőt. A vízi kefír, ami csak a nevében hasonlít a tejkefírre, itt egy teljesen másféle SCOBY található benne. SCOBY szó, ami azt jelenti, hogy Symbiotic Culture of Bacterial Yeast, tehát egy élesztő és baktérium kultúra, amiben több millió különböző élesztős baktériai szimbiózis van. A vízi kefírnél a laktobacillusok vannak többségben, tehát itt egy tejsavas erjedés történik, ezért picit a végeredmény ilyen krémesebb, amit kóstoltátok, ti is tudjátok mondani, hogy itt egy ilyen barátságosabb, szerintem ez az epres például olyan, mint egy danonjoghurt, nekem mindig ilyen az íz jut eszembe róla. Eredményt kapunk, ez egy egyszerűbb fermentáció is amúgy, kezdőknek általában ezt szoktam ajánlani. És a harmadik, az pedig egy gyömbér sör, illetve gyömbér kovász. A gyömbér kovászt ugyanúgy kell elkészíteni, mint egy kenyérkovászt, csak liszt helyett gyömbért kell belerakni, tehát víz, cukor és gyömbér adja az alapját, ezt fel kell etetni, és utána ez egy úgynevezett indító folyadék, egy starter, amivel az üdítők fermentálását tudjuk beindítani. Itt megjegyezném, hogy már mondtuk, hogy alkoholmentes, de hogy fontos az, hogy minden fermentáció során alkohol keletkezik, valamilyen mennyiségű. Mi azt tudjuk befolyásolni, hogy nagyjából mennyi legyen ez a mennyiség, tehát ilyen 0,5% alatt lehet tartani ezeket az eredményeket, ami amúgy, tehát hogy egy gyümölcsös üdítőbe is elő tud fordulni annyi, úgyhogy ezzel nem kellett félni egyáltalán. De hogy nyáron például, hogyha ott hagyunk így, nem tudom, 1-2 hétre egy gyömbérsört, akkor arra számíthatunk, hogy az sörré avanzsálódik már valójában, de hát azért egy ilyen 3%-ra fel tudott kúszni. Igen.
És akkor ezeknek egyébként az, hogy milyen ízűek aztán, vagy milyen egyéb gyümölcs kerül hozzá, ez mennyiben, tehát ez inkább tényleg csak az aromáját, az ízvilágát befolyásolja, vagy pedig van valami ennél mélyebb jelentősége is, hogy aztán milyen karakterű lesz ez az ital?
Hát másoderjesztésnél kerülnek bele általában a gyümölcsök, a már kierjedt italba újra teszünk ilyenkor cukrot, gyümölcs formájában. És itt igazán, hát én az ízesítése miatt, tehát, hogy itt lehet a végtelen kreativitást belevinni, bármit, igazán zöldségekkel is lehet amúgy más terjeszteni, egész érdekes eredményekkel, például sütőtökkel a vízikefír, az kicsit olyan ízű, mint a Harry Potterbe ez a sütőtök levet, amikor mindig ittek, soha nem tudtam elképzelni milyen, és ezt megkóstoltam, és mondom, na, akkor valószínűleg igen, szóval itt azért, tehát hogy a gyümölcsökről belekerülnek mindenféle egészséges anyagok, meg szoktam mondjuk elég sok gyógynövényt használni, meg mindenféle fűszert is, mondjuk nem tudom, fahéjat, szegfűborsot, vagy ilyesmiket, ami egyrészt egy nagyon finom aromát ad, meg finom lesz a végeredmény, ami fontos, de mellette azért belekerülnek szerintem ott azoknak a jó tulajdonságai is.
Még a szaltos időkből láttunk veled egy cikket, amiben arról is beszéltetek, hogy bizonyos borok kiváltására is használtak ilyen, tehát ezeket a fermentált italokat. Ezt hogyan kell elképzelni?
Ugye a szoltban van egy alkoholmentes italpárosítás az ételek mellé. Ezt nyugaton is elég sok, meg elég sok csillagos helyen azért már egy bevett szokás, hogy alternatívát adjanak. És most már nem is, mert az az érzésem, hogy nem is csak azért, hogy azok is tudjanak valamit inni, akik mondjuk váranúsok vagy vezetnek, hanem iszonyatosan izgalmas dolgokat lehet készíteni. Amikor mondjuk volt egy ital, volt egy pezsgő, és akkor így, ahogy így kóstoltam, és akkor így írtam le belőle a ízlésjegyeket, meg akkor, hogy mennyire telt, vagy mennyire magas a sava, meg ezeket, és akkor azt próbáltuk meg visszaadni. Tehát, hogy például ennél a champagne-nál egy kombucsát készítettünk, aminek az alapjába tettünk egy kis Glauber sós vizet, hogy a champagne-nak ezt a kicsit ilyen minerális sóságát, amit a...
És ez is habzott akkor?
És az is habzott, igen. Igen, abszolút. Illetve pörkölt mandula volt még bele infúzinálva, hogy ott a hordó fűszereket visszaadja. Én ezt amúgy én ezt imádom, és ezt hiányzik a legjobban nekem, meg a csapat. De hogy ez nekem nagyon jó volt, meg mondjuk megfüstölni a medgyet, hogy a hordó füstösségét visszaadja, tenni bele egy kis borsot, egy szominyom, egy Cabernet Sauvignonnál, tehát ugye nagyon-nagyon jó volt.
Meg talán arról is olvastunk, hogy például, ami engem meglepett, hogy a széna itt is kerül valamelyik italba, mert hogy például a Pinot Noir jegyeit azt a szénával lehet...
Igen, a szénát imitál. A Sauvignon Blanc-nál.
Vagy Sauvignon Blanc-nál összekevertem, bocsánat, itt a dolgokat.
Igen, hát ott az volt inkább tehát ugye a széna, most az elsőre az ember a szénára gondol, akkor valószínűleg csak az van, jó, azt a lovaknak adjuk, de hogy ha arra gondol az ember, hogy egy nyáron egy virágos réten sétál, és ott van végtelen sok vad virág, meg gyógynövény, és azt kaszálják le igazából, és az a széna maga, akkor az nagyon fontos, hogy a széna, mint alapanyag, az nagyon gazdag, mind egészségügyi szempontból, mind aromában, tehát, hogy amikor ezeket a mondjuk az ilyen osztrák alpesi szénát, amit vásárol az ember, azért jó magasan felárazzák, mert ott a biodiverzitás is olyan magas, amúgy hozzátenném, hogy Erdélyben magasabb. Természetesen. Hogy igen.
És egyébként neked honnan jött ez a típusú érdeklődésed, meg aztán az ehhez csatolt tudás? Mert ugye ez nem evidens, hogy egyrészt hogyan lát meg mondjuk egy mezőbe vagy egy rétbe ilyen gasztronómiai gazdagságot valaki így a 21. az urbánus 21. században, másrészt pedig azt, hogy aztán amikor erről tudást akar szerezni, ezt honnan szerzi meg?
Hát nekem gyerekkoromból jön amúgy. Én Waldorf iskolába jártam, úgyhogy én ott már belekóstoltam például a biodinamikában nagyon fiatalon, és ott volt egy ilyen szakkör, aminek a keretében folyamatosan jártuk az erdőket, mezőket, madárhangokat tanultunk, fák felismerésével foglalkoztunk, tehát hogy ilyen nagyon mélyen belementünk a környezetünk megismerésével, és onnan nekem ez a természet szeretete, és hát öröme is igazából megmaradt, és nagyon emlékszem, hogy 5. osztályban írtunk én Szadai vagyok, és ott felkerestük a helyi néniket, és összeírtunk helyi régi almafajtákat, meg szőlőfajtákat, amik már elveszőbe vannak, és ugye hát amúgy eszméletlen gazdag biodiverzitása van annak is, hogy mennyi alma van Magyarországon. Hát több száz különböző fajta, és amikor mondjuk most bemegyek a Spárba, akkor ott van a Pink Lady, meg a Granny Smith, és akkor így kicsit így el is szomorodom, hogy ezeket így, nekem nagyon fontos volt, hogy visszahozzuk, és én amúgy a Szoltba azért jelentkeztem. Én mentem volna, én Párizsban éltem sokáig, és mentem volna vissza oda dolgozni, csak egy búcsúvacsorára eljöttem a Szoltba, és akkor ez a szellemiség, amit ott így megéreztem, annak a szerint mondtam, hogy ez nagyon én vagyok, és ezt szeretném itt kibontani.
És egyből fel is vettek?
Hát szakácsnak jelentkeztem, annak nem vettek fel, tekintve, hogy nem vagyok szakács, és nincs papírom, meg semmi. De akkor felvettek felszolgálónak, és akkor az volt a deal, a megállapodás, hogy akkor egy szommelier képzést lehetővé tesznek nekem, és belekóstolhatok a fermentált italokba, és akkor utána ez így hozta magát. Amúgy rengeteget tanultam a Szilárdtól, és ezt hozzátenném.
A séfje a
Szilárd. Tóth Szilárd. Igen, ő is volt itt nálunk még.
Igen, a Michelin csillag megkapása után hívtuk meg őket, igen.
Igen, tehát tőle, amúgy ő is, ő nagyon-nagyon profi az ilyen vad és ehető növényekben, tőle rengeteg.
Ez az egész étteremnek ez a profilja, ez...
Igen. Igen, igen. Illetve eléggé, hát mindig is eléggé stribán voltam, úgyhogy a Szabó Ervin könyvtárban, a Calvinon ott nagyon sok időt töltöttem ilyen régi könyvek nézegetésével, meg amúgy szerzetes rendeknek nagyon jó leírásaik vannak általában ilyen régi gyógynövény használatról. A Mautner Zsóf is adott nekem kölcsönkönyvet, amiből nagyon sokat tudtam tanulni, úgyhogy így nagyon, a Szoltban nagyon nagy lehetőség van arra, hogy az ember továbbfejleszte a tudását, ami szerintem nagyon jó.
Egyébként milyen munkát kaptál, vagy mit dolgoztál volna Párizsban, hogyha nem jön közbe a Szalt? Az is kapcsolódott volna ehhez, vagy nem?
Igen. Gasztronómiába mentem volna vissza. Én alapvetően amúgy nemzetközi biztonság és geopolitika szakot végeztem. Az is elég izgalmas téma most, amúgy. de aztán úgy gondoltam...
Attól csak egy ugrás a fermentálás.
Úgy gondoltam, hogy valószínűleg több örömet fogok az embereknek szerezni, hogyha a gasztronómiába helyezkedem el, mint hogyha politikus leszek.
Tehát akkor Párizsban már akkor egy étteremben, vagy nem tudom, ott...
Igen, amúgy Lárossába mentem volna, az egy kikötőváros a nyugati parton, és oda mentem volna egy-két csillagos helyre. Hát szakácsnak, de az inkább konyhai kisegítő.
Második világháborúban volt Lárossának nagyon fontos szerepe a német tenger alatt járók, hogyha valakinek valahol...
Ha már a geopolitikánál járunk, igen.
Igen. De hogy igazából még én azt szeretem volna kérdezni, az előbb a borokról is úgy beszéltél, hogy milyen ízvilág megjelenik, tehát akkor valamilyen szinten akkor kell azért értened, vagy kellett értened a normál szomelié munkakörnek a...
Igen, ugye? Itt jön a képbe a Szoltnak a másik tulajdonosa, Boldizsár Máté, aki szerintem Magyarországon most így a legkiválóbb szomelié, tehát, és pont azért, mert, vagy ami nekem a legszimpatikusabb benne, hogy egyrészt nagyon okos, másrészt meg nagyon nyitott, tehát, hogy a natúrborokat például, hát ugye a Szoltnak része a natúrbor kínálat, ami Magyarországon egy eszméletlen megosztó téma, és ez egy nagyon nagy probléma is amúgy a boriparban, és a magyarországi bor, most nem beszéljünk a magyarországi.
De beszéljünk nyugodtan, mert ez egy érdekes téma. Hogy miért megosztó? Vagy hogy akik a hagyományos borokra esküsznek azoknál?
Igen, amúgy nem szeretem hagyományos bornak hívni a konvencionális borokat, mert ugye 100 éves.
Hát tehát, hogy az hagyományos,
a...
vagy...
Igen, de igen, abszolút persze megértem, mert ez a szóhasználat az, ami úgyhogy teljesen fair. De hogy ugye natúrboroknak nevezzük azokat a borokat, amik... egyrészt biodinamikus vagy organikus szőlőből jöttek, azt jelenti, hogy nagyon-nagyon minimális a beavatkozás, tehát, hogy kémiailag semmilyen felszívódószert nem nagyon használnak, kivéve az organikusban használnak rezet. Rezet. Ként, igen. És de inkább ilyen csalánteával permeteznek, meg fahéjjal, hogy megerősítsék a szülőnek az immunrendszerét, hogy ellen tudjon állni a betegségeknek. És pont az is nagyon fontos, hogy nem monokultúrába termesztik, tehát nem csak szőlő van, hanem a szőlősorok között meghagyják a vadvirágokat, a gyümölcsfákat, úgyhogy ha megjelenik egy természetes ellenség, mondjuk egy, mit tudom én, baktérium, akkor annak ott lesz mondjuk egy rózsabokor, amit ugyanúgy megtámadhat, illetve ott lesz még végtelen mennyiségű rovar, meg beporzó, akik szintén hozzátesznek egy egészséges környezetért. Igen, ez a biodinamika, és akkor a natúrborok, meg amikor a pincébe kerülnek ezek a tételek, szintén nagyon minimális kénhasználat van megengedve, illetve nagyrészt nem szűrik ezeket a borokat, nem akarnak kivenni belőle semmit, és nem akarnak hozzáadni se. Itt a borászok együtt dolgoznak a természettel. Ugyanúgy szerintem, ahogy én együtt dolgozom ezekkel a fermentált italokkal, itt is nagyon fontos, hogy ezek a szkobik, amikről meséltem, ők jól érezzék magukat. Ez kicsit olyan, mint nem tudom, mint hogyha ha már valaki kertészkedett, akkor pontosan tudja, hogy hogy a növényeknek nagyon fontos, hogy jól érezzék magukat, legyen nap, legyen árnyék, legyen víz, legyen szél, és hogyha ők jól érzik magukat, akkor tudják nekünk is visszaadni azt, ami egy finom gyümölcs mondjuk, vagy egy hagyma, egy bármi igazából, ami mind ők boldoggá teszi, mind minket is boldoggá tesz végeredményben. Most nagyon elkalandoztam.
De nem baj, ez tök érdekes, de még arra részére is tér ki mindenképp, amit kérdezett a Bence, hogy ez miért annyira megosztó akár így a magyar borász társadalomba, vagy bor univerzumba, mert hogy azért, mert hogy ez valami támadásként érzékelik a konvencionális eljárás ellenében?
Igen, sajnos.
Mert hogy elvileg ezek megélhetnének együtt is, vagy persze. Mindenki megtalálja azt, amit szeretne.
Persze, és... igen, meg mind a kettőnek megvan a saját piaca, úgyhogy nem is nagyon értem az ellenségeskedést. Természetesen mindig mindenki a saját igazát védi meg, amit teljesen normális, mert így működünk mi emberek, ez természetes. Viszont egy nagyon nagy szakadékot képez itt a borászok között, miközben a magyar borászatban nagyon fontos lenne az összefogás, iszonyatosan nehéz helyzetben vannak, a globális felmelegedés miatt minden év nehezebb és nehezebb, a szabályzások, amiket most ilyen gyorsan behoz a rendszer, azok rengeteg kis és nagy borászatot is tönkretesznek, tehát hogy ez amúgy elképesztő, ami a háttérbe zajlik, és hogy mennyire nincs kommunikálva. Így pár borász ismerősöm, akik beszéltem, tehát hogy így...
És nyilván mindeközben még egy ilyen sokkal mélyebb, hogy mondjam, szemléleti, meg hát infrastruktúrális átállás is, az már olyan elérhetetlen távolságnak tűnik, gondolom, egy vállalkozó szemszögéből, hogy igen. Miközben ezekkel az általad felsorolt problémákkal is vív a mindennapokban.
Igen, meg ugye naturborászoknál, ahogy mondtam, nem használnak ként, tehát nem stabilizálják ezeket a borokat, ami azt jelenti, hogy néha bizony félre megy egy fermentáció. Van, hogy ki kell öntsél 500 liter bort. Azért az rengeteg, tehát ez van, aki megteheti, de ahhoz olyan biztos anyagi háttér kell, hogy az ritka szerintem Magyarországon. Borászatban amúgy is nagyon biztos anyagi háttér kell, tehát hogy meg bármi mezőgazdaságban szerintem. És ezért is van, hogy amúgy többször kerülnek hibás tételek tényleg piacra, és ebből a szempontból amúgy igaza van sok komerciális borászatnak, hogy azt mondják, hogy figyelj, ez a bor, ez teljesen illós, tehát hogy itt túl magas az illótartalom, ez ihatatlan, és van, hogy igazuk van. Viszont van az a kis borászat, aki nem teheti meg, hogy az 500 palackot nem bocsátja piacra, úgyhogy ez egy nagyon nehéz, itt kéne az államnak nagyobb szerepet vállalni a borászatoknak a védelme érdekében, hogy mert amúgy Magyarországon büszkék lehetünk a borainkra, mert hogy én úgy, hogy Franciaországban éltem, én megmondom, hogy Európa szintű borterületeink vannak. És a középkorban is, tehát hogy tényleg nagyon jó bortermővidékek vannak, és nagyon védenünk kéne ezeket a bortermővidékeket, és nem Cabernet Sauvignont, meg Chardonnay-t ültetni Tokaj, mert hogy, jó, bocsánat, nem akarok senkit megbántani, de hogy kicsit előjön a...
Abszolút, ez is már volt korábbi adás témája is, de...
Tudom, hogy imádtam azt az adást, és nagyon sokáig idézgettem belőle a vendégeknek, és ez egy nagyon fontos adás volt Kovács Antal,
igen,
nem novemberben, imádtam, igen.
Igen, ő beszélt erről hosszasan, hogy a francia borok hogyan tarolták le itt a rendszerváltás igen. után, és hogyan állt be a fejekbe, hogy az a bor, és miközben a magyar borfajták pedig a háttérbe szorultak. Vagy
igen, de az ott eltelt 25 év. Igen. Tehát, hogy most már ne ültessünk Chardonnayt, most már visszatérhetünk szépen a magyar fajtákra, sokkal nehezebb. Sokkal macerásabb, sokkal több munka van benne, és ezért minden tiszteletem a legtöbb natúrborásznak, például amit Egli már csinál sümegen, hogy annyira védi a magyar fajtákat, a piros bakator, tehát hogy hozza vissza a magyar fajtákat, amik nagyon fontosak nekünk a kulturális örökségünk és a természeti örökségünk védelme érdekében is, úgyhogy szerintem ez az igazi konzervatív mozgalom, tehát hogy én azt gondolom, hogy a természetünk és kulturális örökségünk védelme ebből a szempontból itt jelenik meg a legerősebben Magyarországon.
Ha már a boroknál tartunk, és szintén már Bence szóba hozta, egy korábbi adásunkban felmerült, ami számunkra egyébként teljes újdonságként hatott, ez az alkoholmentesített borok, ami hát gondolom nem a naturbor kategóriája, de hogy egyébként ott pedig arról szól, hogy egyébként ennek is ilyen növekvő piaca van a világban, vagy legalábbis bizonyos részein.
Ugye ezek nem miatt az okok miatt, mint a... amiket az előbb említettél.
Hát, vagy legalábbis részben, tehát, hogy nyilván az egészséges életmód, és hogy ott arról volt szó, amit, hogy a fiatalabb generációk sokkal kevesebb, kevésbé fogékonyak az alkoholfogyasztásra, mint az idősebb generációk, és ezért az alkoholpiacon is próbálják kitalálni azt, hogy mivel lehetne ezt a változó igényt kiszolgálni.
Hát én erre inkább, én azt tudnám mondani, hogyha ez az én véleményem abszolút, hogyha egészséges szeretnél lenni, akkor Coca-Cola-ról ne Coca-Cola Zero-ra váltsa, hanem kezdjen inni valamilyen fermentált italt. Tehát itt vagyok, tehát az alkoholmentes borok is amúgy tök nagy ipari tevékenységgel járnak, ez szerintem szennyező az előállítás módjuk, tehát hogyha a környezetvédelmi szempontból nézzük, akkor nem ideális, és amúgy van más alternatíva, mert hogy pont ezt próbálom én is kicsit így kínálni, meg így mondani az embereknek, hogy amúgy nem az alkohol az ellenség szerintem. Persze van akinek, tehát hogy van az a szintű alkoholzó, és amikor tényleg a zéró dolog a megoldás, de hogyha mondjuk egy szokást meg akarunk változtatni, akkor szerintem tök fontos az, hogy ne egy alternatívát kezdjünk el, tehát hogy ne azt mondjuk, hogy akkor én alkoholmentes bort iszom, amiben egy ilyen nem van, hanem azt mondom, hogy én nem iszok alkoholt, én helyette gyömbérsört iszom. Most pont gyömbérsört, benne van a sör szó, úgyhogy nem ilyen. De hogy szerintem átjön a lényeg, hogyha le akarom mondjuk szokni a cigiről, nem azt mondjuk, hogy próbálok leszokni, hanem nem dohányzom. És ugyanezt gondolom az alkoholmentes italokról, hogy ne azt mondjuk, hogy én alkoholmentesen kérem, hanem inkább több tápanyaggal kérem, vagy több probiotikummal, és akkor így átváltozik az egész szemléletben és a mentális részedben is egy ilyen egészségesebb módra.
Ugye arról beszéltünk, hogy a magyar vendéglátásban mekkora jelenleg a nyitottság vagy a fogékonyság ezekre a fermentált italokra, amikkel te is foglalkozol, és a magánszemélyekről is ejtettél szót, hogy számukra is nyújtod ezt a szolgáltatást, gondolom tartasz ilyen workshopokat, vagy
igen,
ezt.
Igen.
Ez egyébként mennyire egyszerű ebbe belekezdeni? Mert ugye ez mindig elhangzik, hogy ez olyan egyszerűig valójában, mert ezt megcsinálja ez maga a dolog. De hogyha valaki, aki semmit nem tud erről az egészről, belevág, akkor milyen hamar juthat el szerinted oda, hogy így a...
Honnan szerez COBIT például?
Honnan szerez COBIT, és mennyire könnyű tényleg egy ilyen mindennapi ügymenet, de mennyi időt vesz igénybe mondjuk a mindennapokban az, hogy saját fermentált italokat igyom?
Hát igen, ez amúgy nagyon-nagyon jó kérdés. Én az első vízikefir gombámat a jófogás.hu-ról szereztem, és amúgy a Facebook Marketplace-en is van rengeteg, illetve Király Áginak van egy fermentálós csoportja, ahol van ilyen cserebere, és akkor ott mindig írják, hogy ezek amúgy szaporodnak folyamatosan maguktól, úgyhogy egy idő után neked is túl sok lesz otthon, nekem is rengeteg van, és ilyenkor tudod barátoknak ajándékozni, vagy kicsit igen, szétteríteni az interneten, vagy...
Nem akkor tudom. Ebbe az a szép, bocsánat, hogy beleszólok, csak hogy már maga az alapanyag is olyan, hogy a megosztásra igen. Ösztönzi a tulajdonosát. Tehát,
pontosan, igen.
De a kombucha scoby is hasonló, igen.
Igen, 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 abszolút. Mind a vízikefir, mind a kombucha scoby, ők folyamatosan nőnek, folyamatosan szaporodnak, és te is folyamatosan tudod ezt megosztani. Ez egy ilyen közösségformáló ereje is van szerintem abszolút ezeknek az italoknak. Amúgy elkezdeni, a vízikefirt ajánlottam az előbb is, és most azt mondom, hogy ez egy nagyon egyszerű folyamat, egy 24-48 órás fermentáció, attól függ, hogy milyen az időjárás, télen lassabbak, nyáron gyorsabbak, és És ott a másodterjesztés is egy ilyen 24 órát megvan, hogy egy ilyen 2-3 nap alatt ott megvan neked a kész fermentált italod, ami
egyébként ízesítés nélkül is fogyasztható? Tehát, hogyha nincs, mert ugye most itt ilyen eperes ízesítésűt hoztál, de hogy akkor az anélkül is
igen, lehet fogyasztani. Igen, igen, abszolút, anélkül is lehet.
Milyen íze van egyébként a naturvízi kefírnek?
Hát ilyen kicsit ilyen krémes, picit ilyen teljes ízű, de hogy nincs benne teljes.
Azért nem keverik össze a kaukázusi kefírt.
Nem. A kaukázusi kefírnek az a savanykás szúrósága sokkal erősebb, meg ugye a textúrájában is egy sokkal sűrűbb anyagról van szó. Amúgy azt is nagyon szeretem. Igen, mint a vízi kefír, tehát ez teljesen egy ilyen, ami nagyon jó mindenféle emésztési problémára természetesen, mert hogy ahogy említettem, hogy a gut health, tehát hogy a nem jut eszembe magyarul.
Bél?
Igen, bélflóra egészsége, igen. Uh-huh. Hogy ugye ott őrizzük amúgy az életenergiánkat, és az nagyon fontos, hogy az jól legyen, úgyhogy ezzel tudjuk legjobban otthon táplálni, illetve nem legjobban, de ez az egyik nagyon jó módja arra, és a készítése időt vesz igénybe, tehát hogy ezekkel folyamatosan foglalkozni kell, tehát nem fogom mind azt mondani, hogy csetintésre kész is van otthon, és nem kell vele semmit csinálni, foglalkozni kell velük, de szerintem ez például, amikor én ezzel foglalkozom, ez egy teljesen meditatív tevékenység, picit olyan, mint a főzést, én kicsit ilyen alkotás, és ha az ember a két kezével dolgozik, az nagyon sok endorfint és ad a szervezetének, úgyhogy hogy ez konkrétan boldoggá teszi az embert, hogyha ezt csinálhatja, illetve nagyon gyorsan látványos eredményeket kap, amiket el tud fogyasztani, ami megdobja a dopamin szintet, úgyhogy ez egy szerintem a mentális egészségre nagyon jó, és nagyon jó hatása van ennek a készítése, úgyhogy mint mondjuk a kertészkedés vagy a főzés.
És egyébként milyen mennyiségbe szokás ezeket készíteni, már mint hogy ezeket egy nagy befőttes üvegbe, uh-huh, vagy egy igen. Eleve itt most ugye ilyen másfél literesnek tűnő üvegekben van, hogy ekkorába készülnek, vagy ezt lehet ilyen nagyobb betárazásra is készíteni?
Hát amúgy otthoni készítésre én nagyon javaslom az ilyen nagy kovászos uborkás 5-10-es befőttes üvegeket, az biztos lehet szerezni a szomszédtól, vagy nagymamától, valószínűleg lesz. És én nekem az az ideális méret, ami bejött. Amúgy én híve vagyok a small batch kombucsának, ami azt jelenti, hogy kisebb mennyiségbe készülnek el, szerintem koncentráltabb és jobb minőségű az íze, de hozzátéve, ehhez amúgy lehet ezeket ilyen nagy, ilyen sörös, sörfőző, ilyen műanyagba is akár készíteni, ami ilyen 30 literes. Én annyira nem szeretem műanyagba készíteni őket. Igen, de ez ilyen személyes preferencia kérdése. Illetve, hogy amúgy akik meg nagyon nagyba csinálják, nekik általában ilyen sörfőző, orosdamentes acél üstjék vannak, de hát az már több 100 literről beszélünk ott, úgyhogy otthon az 5 literes vizes, vagy nem vizes, bocsánat, befőttes üveget javaslom, igen.
Hogyha valaki mondjuk ennek az adásnak ezt az adást hallva kedvet kapott, és akár vásárolna, ezt így tőled is megtehet, vagy te inkább, te így nem így árus? Nem.
A Nébik nagyon jól teszi amúgy, hogy nagyon szabályozza a mindenféle étel előállítást, tehát hogy ez nagyon jó, hogy szabályozva van. Picit azért azt mondanám, hogy lehet ezen most már úgy kezelni, hogy azért kicsit nyíltabban ezeket a dolgokat, kicsit, pláne, hogyha mondjuk az éttermi kocsiról van szó, akkor ott is azért most már szükség lesz arra, hogy a szabályozásokat picit megreformálják, hogy mi is fejlődünk. Én tőlem nem lehet ilyeneket vásárolni, illetve nem is, most még nem is tervezem azt, hogy nagy mennyiség belőle, csak amíg nem tudom azt, hogy lehet úgy piacra dobni, hogy közben nem állítjuk meg a fermentálást, tehát hogy nem pasztorizáljuk, mert amint ezeket pasztorizáljuk, igazából egy cukros üdítő vialakulnak át, ami meg nem a cél, tehát a cél az, hogy így maradjanak, úgyhogy én amit én tudok nyújtani, az a tudás megosztás, és az viszont nagyon szívesen is, akár workshop, vagy egyéni foglalkozás keretében, vagy előadás, tehát hogy én ezekről tényleg élvezettel tudom átadni, és akkor általában mindig adok egy ilyen kezdőcsomagot, tehát ugyan, és azt javaslom, hogy még aznap, vagy legkésőbb másnap kezdjék el csinálni, különben soha nem lesz elkezdve.
És akár Scobit is kaphatnak tőled, gondolom.
Igen, 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 persze,
abszolút. Workshopon részt vesz valaki. Még említetted a szezonalitást, ami nyilvánvalóan tök fontos része ennek az egésznek. Most mondjuk tavasz, itt járunk a tavasz elején még, hogy mi az, ami téged ilyenkor a legjobban mozgat ilyen fermentálás szinten, meg mondjuk a téli időszakban mekkora a mozgástér mondjuk az ilyen tavasz-nyárhoz képest?
Igen, hát most én Ibolyából csináltam szörpöt, és akkor azt használtam fel például a vízikefirhez, az most az első virágunk, ami így szezonális volt. A csalán is kezd bejönni, azt pedig lehet kombucsa alapnak, egy csalánteát használni, ami szintén amúgy nagyon finom, és majd ahogy lépünk át ugye a nyárba, jönnek a virágok, cseresznyevirág, megyvirág, ezekből mind barackvirág, ezekből mind lehet amúgy szörpöt készíteni, úgyis általában elfogynak, és nem lesz gyümölcs, úgyhogy még időben le kell szedni. Igen, ez egy rossz vicc. És utána jön a bodzavirág, ami abszolút szerintem minden embernek a kedvence, jó, nem biztos, de én nagyon szeretem a bodzaszörpöt, és hát a bodzás bármilyen fermentált ital az ilyen iszonyú kellemes ízi orgonából is lehet, és amikor a virágok így lassan kezdenek kifutni, akkor megjönnek be a gyümölcsök, eper, málna, cseresznye, megy, barack egész nyáron, akkor ezeknek nagy szezonalitása van. Télen én amúgy leginkább vagy nyáron eltett szörpöket használok, vagy pedig fagyasztott gyümölcsöket, ami a legjobb megoldás általában a második fermentációnál, mert azért télen nincs sok.
Van saját kerted is, és onnan is szerzel alapanyagokat?
Nem vagyok ilyen szuper. Majd egyszer lesz. Igen, nagyon remélem. Nem, a Farm to Fork Boldizsártól ő hozta például be nekem a ibolyát. Ki gondolta volna, hogy fél kiló ibolya az mekkora mennyiség például? Nagy. Igen, és őt az tőle, meg amúgy a gyümölcsöket, zöldséget is általában tőle szoktam, illetve járok gyűjtögetni, amit még nagyon szeretek.
Erdőbe, vagy?
Aha, erdőbe, mezőre, igen, általában igyeksz. Tehát az nagyon fontos, hogyha valaki vagy alapanyagot szed, vagy gyűjt, hogy forgalmas úttól távol legyen. Tehát, igen, mert a növények nagyon...
Itt Budapest környékén megvalósítható még egyébként? Azért
amúgy
budai hegyekben?
Igen, vagy... pontosan Normafa környékén abszolút, vagy kicsit amúgy délen is ott a szilárdékkal ott... Pest-Szent Imréne, vagy valahogy arra. Van egy kis erdő, és akkor ott, vagy Rákosfele is van, Gödöllőnél. Tehát, hogy azért vannak amúgy ebből a szempontból nagyon jó.
Tehát nem kell azért nagyon távol lenni.
Nem, nem, nem.
Erdélyig menni.
Ja, Isten. Nem, az nagyon messze van.
Az endorfin, az termelődés, azt gondolom ilyenkor gyűjtögetés közben is.
Hát persze, szabad levegő, vagy nem tudom, csiripelnek a madarak. Nagyon jó. Meg most, hogy kisütött a nap, azért ezt lehet szerintem. Lehet élvezni, igen.
Jó, akkor Fruzsinának nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, és mindezt elmondta nekünk. Nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok minket. Ne feledjétek, hogy lehet, és kérünk titeket, hogy regisztráljatok a 24.hu-ra, és a Filéző Podcast adásait pedig megtaláljátok a 24.hu-n, Spotify-on, vagy bármilyen streaming felületen, ahol podcastokat szoktatok hallgatni. Sziasztok!
Sziasztok!
Én is nagyon szépen köszönöm, és engem megtaláltok Instagramon, Facebookon, és egészségetekre!